Habakuk próféta könyve tanulmányozása alapján azzal foglalkozunk, hogy Júda népe miként tekintett Istenre. A Júdában élők nyilvánvalóan úgy érezték, hogy ők Isten kedvencei, és hogy Isten nem bünteti meg őket a bűneikért. Valószínűleg, amikor először gonoszságot követtek el, akkor tartózkodók voltak, és kíváncsian várták, hogy Isten megbünteti-e őket. Amikor semmit sem cselekedett, azt feltételezték, hogy Isten nem vette észre gonoszságukat, vagy nem törődött vele. A Prédikátor könyve 8. részének 11. versében ezt olvassuk. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel. Emlékszem rá, hogy amikor kisfiú voltam, és elcsentem az első görögdinnyét, éppen egy nyári vihar közeledett. Mire levettem a görögdinnyét az indáról, és titokban magammal vittem, nagyot villámlott, és óriási mennydörgés következett. Azt gondoltam, hogy az Úr azonnal lesújt rám azért, amit cselekedtem. De eljött az a nap, amikor rájöttem, hogy Isten nem ítélt meg, és máskor is tehetek ehhez hasonlókat minden félelem nélkül. Az emberi természet nem változik. Titokban elkövetett bűneinket most már nyilvánosan tesszük. Vajon ez megváltoztatja azt a tényt, hogy a bűn helytelen Isten szemében, és hogy ő minden bűnt megbüntet? Nem. Isten nem változtatta meg erkölcsi mértékét és eljárását. Még ha nem is azonnal viszi véghez a bűn ítéletét, az ítélet mindenképpen bekövetkezik. Korunkban nagyon kevesen hisznek Isten ítéletében. Úgy érzik, mint Habakuk próféta, amikor látta, hogy nemzete egyre mélyebbre süllyed a gonoszságban és bűnben, és Isten semmit sem tesz emiatt. A körülményekkel kapcsolatban nincsenek-e hasonló érzéseid? Vajon cselekszik-e Isten valamit a helyzet javításáért? Úgy tűnik, hogy semmit sem tesz. Még azt is megengedte, hogy néhány évvel ezelőtt New Englandben teológusok egy csoportja előálljon azzal a gondolattal, hogy meghalt az Isten. Ezen azt értették, hogy nincs Isten, és sohasem volt Isten. Minek alapján jutottak el ehhez a következtetéshez? Annak alapján, hogy nem látták Isten beavatkozásának jeleit az emberek és népek életében. Vajon ő tényleg nem avatkozik be? Vajon Isten nem intézkedik az emberiség ügyei miatt? Megengedte nekünk, hogy éljünk javaival, és aztán gondtalanokká váljunk. Még Isten népe is elfeledkezik Isten jótéteményeiről. Most olyan állapotban vagyunk, hogy már kérdésesnek tartjuk, vajon élhetünk-e még tovább ilyen helyzetben? Habakuk nagyon gyöngét szívű ember, és gyűlöli a törvénytelenség elburjánzását és büntetlenségét. Nem akarja látni az ártatlanok fenyegetését, kizsákmányolását és elpusztítását. Ezt kérdezi, Istenem, miért nem cselekszel valamit ennek megszüntetéséért? Isten választ ad neki, és neked is válaszol, ha hozzájössz ezzel a kérdéseddel. Nézzétek a népeket, és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Habakuk könyve 1. részének 5. verse. Nézzétek a népeket, vagy nézzétek a népek közötti eseményeket. Isten arra szólítja fel Habakuk prófétát, hogy nyissa ki a szemét, és nézzen maga körül, hogy meglássa, mit cselekszik Isten. Az egyik krízis után jön a másik. Az északon levő nagy asszíriai birodalmat már leigázták, és Ninive, Asszíria fővárosa elpusztult. Az Eufrátesz folyó partjainál egy királyság emelkedik fel, amely Karkemisnél már győzelmet aratott Egyiptom felett. Nebukadnetszár a győztes, és ő emeli föl Babilont, mint világhatalmat. Isten ezt mondja Habakuknak: nézzétek a népeket, és lássátok, vajon tényleg nem csinálok semmit? Én nem a kispadon ülök, hogy figyeljem ezt a kis világot. Nagyon is beavatkozom sorsába. Isten nem úgy avatkozik be, hogy a világ alárendeltje legyen, és valamire rákényszerüljön. Isten szuverén módon irányítja a világegyetemet. Ő igenis tesz valamit a bűn miatt. Nézzétek a népeket, és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Isten így szól: amikor elmondom azt, amit cselekszem, akkor nehéz lesz még neked is elhinned. Igenis, nagyon sokat cselekszem. Lényegében Habakuk próféta majd azt fogja kérni Istentől, hogy csillapodjék le, amikor rájön, hogy Isten mit cselekszik. Mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Ezt Pál apostol idézi a pizídiai Antiókiában mondott nagy prédikációjában. Mindig úgy éreztem, hogy ez Pál egyik legnagyobb prédikációja, amit valaha mondott, és mégis alig figyelnek rá a mai korban. Ez a prédikáció az apostolok cselekedetei 13. részében van megörökítve. Most figyel meg ezeket a szavakat. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Apostolok cselekedetei 13. részének 38. versétől a 41. verséig. Amint láthatod, Pál apostol Habakuk könyve első részének 5. verséből idéz. Csodálatos alkalmazása ez annak a prófétai igének. Pál azt mondja, hogy Isten megadta a megváltást, és ezt nem titokban tette, amit Pál máshol is említ. Mert a keresztre feszítés napján a zsidók az egész világról jelen voltak Jeruzsálemben, hogy megünnepeljék a páskát. Elvitték mindenfelé azt a hírt, hogy a názáreti Jézus meghalt a kereszten, és azt terjesztették felőle, hogy feltámadt a halálból. A zsidók az egész világról jelen voltak Jeruzsálemben, amikor pünkösd napját ünnepelték, és a Szentlélek kiáradt a hívők kis csoportjára. Tömegek tértek meg akkor, és a következő napokban, amikor ezek a hírek kimentek, a római világ először teljesen figyelmen kívül hagyta. Pál azt mondja nekik, hogy Isten az ő korukban olyat visz véghez, amelyet el sem hinnének, ha valaki elbeszélné nekik. A mai világ ezt kérdezi: Isten miért nem cselekszik valamit a bűn ellen? Isten igenis tesz valamit a bűn ellen. Közel 2000 évvel ezelőtt átadta fiát, hogy meghalljon. Beavatkozott a világ ügyeibe. És azt mondja, hogy ismét be fog avatkozni a világ ügyeibe. Még akkor is, ha a mai világ semmibe veszi a bűnt. Isten működik. Csodálatos, ahogyan Pál apostol idézi Habakuk könyve első részének 5. versét. Habakuk korában is ténykedett Isten. Minden törvénytelenség, háború és a népek közti bűn ellenére Isten uralkodott és ítéletet gyakorolt. Most Isten pontosabban is meghatározza, hogy mit cselekszik. Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Habakuk könyve első részének 6. verse. Isten ezt mondja Habakuknak. Nézz körül, ott az Eufrátesz folyó partján egy nemzet emelkedik fel, amely a világ első nagyhatalmává válik. Ezt ellenőrizhetjük Dániel könyve alapján, amit látomása magyarázataképpen mond Babilonról, az aranyfejről és az oroszlánról. Babilon a legelső volt a világ nagy nemzetei sorában, a nemzetek élén. Birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Isten ezt mondja Habakuknak, hogy a babilóniaiak elfoglalják Júda országát, és elveszik tőlük. Ez a szíve mélyéig megdöbbentette Habakuk prófétát, a kegyetlen és szilaj népet. Ez a babilóniai birodalom leírása. Kegyetlenek, gyűlölködők és orcátlanok voltak, amint előre haladtak világhódító útjukon. Háromszor foglalták el Jeruzsálem városát, és harmadszor a földig leégették. A babilóniaiak maguk alkották a törvényüket. Magukat tekintették felsőbbrendűeknek, uralkodó fajnak, és nem ismertek el senki mást, aki egyenrangú lehetett volna velük. Rettenetes, félelmetes ez a nép. Önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Habakuk könyve első részének 7. verse. Önmaga szabja meg törvényét és méltóságát, tehát teljesen önmagára támaszkodik. Nagy az önbizalma, és szeret dicsekedni. Ezek a vonások nyilvánvalók Nebukadnezzárban, e nagy birodalom alapítójában. Dániel könyvében találjuk, hogy Nebukadnezzár elmebetegségben, egomániában szenvedett, amit a modern pszichiátria hisztériának nevez. Ez afféle mániákus, depresszív pszichózis lehetett. Eljött az idő, amikor nem is tudta magáról a király, hogy kicsoda. Lényegében kiment a palotából, és az állatokhoz hasonlóan füvet evett. Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál. Vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. Habakuk könyve első rész 8. vers. Milyen félelmetes ez a kép. A babilóniaiak alkalmazták a lovasságot, amit más nemzetek még nem alkalmaztak. Az egyiptomiak is használták a hadiszekereket, és az asszíriaiak a hadiszekerek legmodernebb változatát fejlesztették ki. Most a babilóniaiak a lovasságot vonják be hadászati módszereikbe. Vadabbak a pusztai farkasoknál. Emlékszem rá, hogy kiskoromban vidékünkön éhes farkasok éltek. Miután leesett a hó, édesapám figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk, amikor valahova kimegyünk. Ha valahol farkassordára találtak, akkor egyet ki kellett lőni közülük. A vér szagára a farkasok nekiestek a megsebzett állatnak és felfalták, miközben mi megmenekülhettünk. Repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. A babilóniai hadsereg éhes állatokként és ragadozó madarakként jöttek, hogy prédát ragadjanak. Ezt lehetett elmondani a káldeusokról, a babilóniaiakról is. Mind erőszakos szándékkal jön. Arcuk csak előre néz. Annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Habakuk könyve első részének 9. verse. Mind erőszakos szándékkal jön. Isten népe erőszakosságot cselekedett, de semmi ahhoz képest, amit ezután látnak. Csak várjanak addig, amíg a babilóniaiak megérkeznek. Isten majd a fejükre fordítja erőszakosságaikat. Mert megvan írva, amit vet az ember, azt aratja. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. verse. Arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Ez azt mutatja be, hogy az ellenség félelmetes és ellenállhatatlan lesz előre haladásában. Annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Nebukadnezár 3-szor vezette hadait Jeruzsálem ellen. A végső ostrom idején felgyújtotta a várost és a templomot, és az életben maradottakat fogságba hurcolta. A babilóniaiaknak csak egy cél lebegett a szemük előtt, vagyis az, hogy a lehető legtöbb nemzetet és a legtöbb népet igyekeztek fogságba ejteni és rabszolgává tenni. Ez történt Júda déli királyságával. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat, nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket. Habakuk könyve első részének 10. verse. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat, bíztak saját erejükben, és pogány isteneik hatalmában. Az őket megelőző asszíriaiakhoz hasonlóan elbizakodottan vonultak végig a földön. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket. Csak sáncot kellett emelniük, hogy elfoglalják a fallal körülvett városokat, és amikor a városokat elfoglalták, akkor a lakókat fogságba vitték. Azután mást gondol, és tovább megy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti. Habakuk próféta könyve első részének 11. verse. Nebukadnezár éppen ezt cselekedte. Dániel könyve 4. részének 27. versében olvassuk róla ezeket a sorokat. Így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Gőgösen magasra emelkedett, egomániákus volt, teljesen önmagában bízott, és nem hagyatkozott Istenre. Ma is vannak ilyenek körülöttünk, akik inkább önmagukban, mint Istenben bíznak. Országunkban hiányzik ez az alázatosság, és ahogy Nebukadnezár esetében látjuk, ez az elmebetegség egyik formája. Mindegyik politikai párt dicsekszik azzal, amit tenni képes, vagy amit már eddig cselekedett. Újjal mutogatnak a másik pártra és a hivatalban levőkre. Egyetértek azzal, hogy meg kell térniük. De az az érzésem, hogy aki a másik oldalról újjal mutogat rájuk, annak is meg kell térnie. Imádkozzunk! Mennyei Atyám! A történelem tanulságai alapján segíts felismernem intézkedéseidet, hogy meglássam bölcsességedet, jóságodat és igazságodat, és megnyugodjam döntéseidben. Ámen.